Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Felrobbantottak egy budapesti bankfiókot, senki sem sérült meg, a rendőrség egy motorost keres. Még ezen a héten lehet kérni az ingyenes készpénzfelvételt a bankoknál februárra, évi 40 ezer forintot is spórolhat így egy család. Őrizetbe vették a magyar hatóságok az írgázolót. Francis Tobin ezzel megkezdi fogházbüntetését. Magyar győzelem a cirkuszfesztiválon, eddig még soha nem volt hazai győztes, a Richter család lovas akrobatái vihették haza az Arany Pierrot. Felrobbantottak egy budapesti bankfiókot hajnalban a 13. kerületben. Egy motorost keresnek a rendőrök, akinek köze lehet a bűncselekményhez. Az biztosnak tűnik, hogy nem gyilkolni akart, de az még kérdés, hogy mi volt a célja. A hatalmas robbanást a banktól több kilométerre is hallani lehetett.
Óriási lyuk a bank falán, táblákból kilógó vezetékek. Ezt fogadta a még sötétben elsőként kiérkező tűzoltókat és helyszínelőket a Lehel utcai banknál. Több méter szélességben kidőlt a bank oldala. A robbanás hajnali 4:45 után nem sokkal történt. Forgács Ákos családjával a szomszédos 8 emeletes épületben lakik. Az óriási robajra riadtak fel.
Arra ébredtünk, egy olyan nagy durranás volt, mint hogyha a szomszéd szobába eldőlt volna a szekrény. Nagy ijedelem, hogy a gyerek ott alszik a másik szobába, és egyszer csak hallottuk, szirénázik minden az utcán, kékfény, villogás, és egyszerűen nem tudtuk hova tenni, hogy mi történt.
A detonáció olyan erős volt, hogy kidőlt a bank fala, és az egész utcát törmelék borította. A bejárati ajtaját pedig a többsávos út túloldalára repítette. A detonáció a szomszéd épületen több ablakot is kitört, leszakította a redőnyöket. Az egyik redőnytokot olyan erővel tépte le, hogy az a földbe fúródott. Többen azt hitték, földrengés volt.
Megrezgett alattam az ágy. Azt hittem, hogy földrengés, vagy hogy dörög, de nem tudtuk, hogy mi történt.
Olyan hangos volt a robbanás, hogy kilométerekre is elhallatszott.
Nem tudtuk, hogy honnan jön. Azt hittük, hogy sokkal közelebb volt a robbantás. Nem gondoltuk, hogy ilyen messziről annyira hallatszik, mert mi a Gyöngyösi utcában lakunk, ott a Váci út környékén.
A környékbelieket megdöbbentette, ami történt.
Hát most mondja meg, hogy mire képesek, mi?
A törmelékek miatt a forgalmat is elterelték, a villamos közlekedés leállt, a buszok pedig kerülő úton jártak délutánig.
Egész nap helyszíneltek a rendőrök, összesen 7 bankfiók található itt egymás mellett. Ennek ellenére úgy tudjuk, alapvetően rablási kísérletként kezelik az ügyet, nem pedig általános bankok elleni akcióként. Vagyis a nyomozók jelenlegi elképzelései szerint a robbantó pénzt akart szerezni, csak éppen túlméretezte a bombát.
Teljesen lezárták a robbantás környékét a helyszínelés idejére, csak a lakókat engedték át a kordonon. Csak nem 100 rendőr rögzítette a nyomokat órákon keresztül. Megtalálták a robbanó szerkezet maradványait is, amelyet tűzszerészek vizsgálnak.
Az elsődleges adatok szerint a robbanást egy ismeretlen szerkezetű és ismeretlen típusú robbanóanyag okozta, ami a helyszíni szemleadatai alapján nem az ember élet kioltására vagy személyisérülés okozására irányult.
Szemtanúk arról számoltak be, hogy a detonáció előtt egy ismeretlen az árkádok alatt fekvő hajléktalanokat távozásra szólította fel. A robbantás célpontja a pénzintézet előterében elhelyezett bankautomata lehetett, legalábbis erre utal, hogy itt volt a legnagyobb a pusztítás. A Híradó értesülései szerint pénz nem hiányzik az ATM-ből. A jelek szerint a robbantó amatőr volt, aki egyszerűen túlméretezte a bombát. Meg nem erősített hírek szerint egy biztonsági kamera felvételén látszik, hogy egy ember egy csomagot tesz le a bejáratnál, majd sietve távozik.
A budapesti Lehel úton most is ott van Víg András kollégám. Szervusz András, mi történik most a helyszínen?
Már azt az áspiskígyót!
Szervusz, jó estét kívánok! Még mindig dolgoznak a bűnügyi helyszínelők a felrobbantott bankfióknál. Jelenleg az egyik szomszédos banki épületben próbálják rögzíteni a nyomokat. Eközben a Nemzeti Nyomozó Irodában a biztonsági kamerák felvételeit elemzik és próbálják feljavítani azért, hogy várhatóan holnap közzé tudják tenni a feltételezett elkövetőről készült fotót. A rendőrök egyébként egy motorost keresnek, aki egy tarkára festett cross motorral menekült el a helyszínről. A közlekedésről még annyit, hogy mindenfajta korlátozás megszűnt itt a Lehel utcában és az innen folytatódó békeúton, tehát most már a villamosok is, buszok is és a személyautók is akadálytalanul közlekedhetnek. Napközben, miközben a híradó stábja itt a helyszínen forgatott, jött egy hír egy újabb robbanásról itt a közelben, innen körülbelül másfél kilométerre a békeúton történt egy robbanás. Először senki nem tudta, hogy a két esetnek van-e köze egymáshoz. Végül néhány perc múlva kiderült, hogy a békeúton gázrobbanás történt.
A robbanás leszakította a harmadik emeleti lakás födémjét, és kidöntötte mind a négy főfalat. A bent lévő idős embert egy, a közelben dolgozó munkás élete kockáztatásával mentette ki az égő lakásból.
Ember, mondom, ki tudod nyitni az ajtót? Szóval nem. A sokkos állapotban lehetett az ember. Mondom, akkor vigyázz onnan, mert rádrugom az ajtót. A muszájban nem tudta kinyitni az ajtót. Rárugtam az ajtót, félrefordultam, mert tudtam, hogy a láng az fog csapni ki. Ember, pont az ajtó, elkaptam az embert, és ki is rántottam abba a pillanatban a lakásból.
Az égő lakásból kimentett férfit a mentők súlyos égési sérülésekkel vitték kórházba. A leomlott főfalak miatt a tűz pillanatok alatt átterjedt a két szomszédos lakásra is. A ház olyan intenzitással égett, hogy a katasztrófavédők sokáig csak a tűz továbbterjedését tudták megakadályozni. A leszakadt födém miatt a harmadik emeletre akkora súly nehezedik, hogy az épület életveszélyessé vált. A tűzoltóknak is el kellett hagyniuk a házat, az oltást kívülről folytatták. A katasztrófavédők most még csak feltételezik, hogy a robbanást gázszivárgás okozta. Az okok pontos feltárását az életveszélyes épületben még meg sem kezdhették.
A tűzvizsgálati eljárásnak várnia kell, addig, ameddig a kollégáim biztonságos környezetben meg nem tudják kezdeni a munkát. Egyelőre még a falak befelé dőlnek, nem biztonságos az ott tartózkodás, majd hogyha ez megszűnik, ez az állapot, akkor kezdődhet meg a vizsgálat.
A házban 16 lakás vált lakhatatlanná. A lakók elhelyezéséről a kerületi önkormányzat gondoskodik.
Vissza a Lehel útra, András, minden lakót sikerült elhelyezni?
A 16 lakhatatlanná vált lakásból összesen 7 lakás 6 lakója kérte az önkormányzatot, hogy segítsen nekik éjszakára szállást találni. A többiek ismerősöknél, rokonoknál töltik az éjszakát. Ez a 7 ember, ők többnyire idős lakók, őket egy 13. kerületi gondozóházban szállásolják el, ahol nem csak szállást kapnak, hanem az önkormányzat teljes ellátásukról is gondoskodik. Az, hogy meddig kell itt maradniuk, azt egyelőre nem lehet tudni, ugyanis a statikus életveszélyessé nyilvánította az épületet. Az elsődleges statikai vélemények szerint a ház annyira életveszélyessé vált, hogy a második szintig mindenképpen vissza kell bontani. Addig senki nem mehet a házba, és még a közelébe se.
András, köszönjük! Egy hetük maradt azoknak, akik már februárban szeretnének ingyenesen készpénzt felvenni, de még nem nyilatkoztak erről bankjuknak. Csak azok juthatnak hozzá legfeljebb 150 ezer forinthoz költségmentesen a jövő hónapban, akik január 20-áig igénylik ezt. Aki a határidőt most elmulasztja, már csak márciustól juthat így készpénzhez.
Sorra érkeznek az ügyfelek ebbe a budapesti bankfiókba. Sokan hagyták az utolsó napokra az ingyenes készpénzfelvétel igénylését.
Ez van olyan súlyú ügyintézés, amit inkább személyesen szeretnék elintézni itt a bank egyik kollégájával.
A számlatulajdonosok kétharmada azonban inkább az interneten keresztül igényelte a díjmentes pénzfelvételt. Ennél a banknál csak nem 80 ezeren nyilatkoztak, ez az ügyfelek ötöde. A hétvégén a határidő közelettével újabb rohamra számítanak.
A dolog folytatódni fog, december elején, amikor a dolog megnyílt, akkor egy nagyobb lendülettel jöttek az ügyfelek, akár interneten, akár személyesen. És azt gondolom, hogy most az utolsó hét az szintén egy kicsit felfokozódik majd.
Február 1-től az élhet a havi kétszeri maximum 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel, aki január 20-áig igényli ezt a bankjánál. Ez azonban nem végső határidő, a következő hónapokban is lehet majd nyilatkozni. Az adott hónap 20-áig leadott igénylések után a következő hónaptól vehető igénybe a kedvezmény. Fontos az is, hogy a díjmentes pénzfelvétel nem automatikus, tehát mindenképpen igényelni kell. Egy számlához pedig csak egy személy nyújthat be nyilatkozatot. Az első két készpénzfelvétel bármelyik bank automatájából ingyenes lesz, viszont a postai terminálokra ez nem vonatkozik.
Hogy a saját automatánál 249 forintba kerül a készpénzkivétel költsége, idegen automatánál pedig majdnem háromszor annyiba.
Az elemző szerint fontos, hogy tervezzünk előre, hiszen egy harmadik vagy negyedik készpénzfelvétel már sokba kerülhet. Érdemes ezért egy összegben kivenni az egész hónapban szükséges összeget. Gergely Péter arra is figyelmeztet, hogy a díjmentes pénzfelvétel csak egy lehetőség. Akinek nincs szüksége készpénzre, fölöslegesen ne vegyen ki a bankból.
A bankkártyás vásárlás még mindig a legtöbb banknál ingyenes, most csak azért, mert hozzá tudunk jutni ingyen a készpénzhez. Nem jelenti azt, hogy otthon a párnacihában több százezer forintot kellene tartanunk, hiszen a betörők a készpénzt szeretik a legjobban, nincs is értelme otthon gyűjteni a pénzt.
Elemzők szerint az ingyenes készpénzfelvétellel egy család akár 40 ezer forintot is megspórolhat évente.
Egyeztetés kezdődik a szociális életpálya modellről. A kormány, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint az intézmény fenntartó képviselői között jelentette be a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hozzátette, a munkacsoport alakuló ülésére a szociális és gyermekvédelem területén elkötelezett szervezeteket hívtak meg. A politikus emlékeztetett, a szociális területen dolgozók márciusban, januárig visszamenőleg bérpótlékot kapnak. Ennek összege havonta bruttó 17 ezer forint lesz. A munkacsoportnak pedig a jövőben szakmai javaslatokkal kell segíteniük a szociális életpályamodell jövőjét. A Jobbik közleménye szerint ők harcolták ki a béremelést a szociális szférában. Azt írják, üdvözlik, hogy végre egyeztetés kezdődik egy olyan szociális életpálya modellről, amely biztosítja az ágazat hosszú távú fenntarthatóságát. Pedagógusok, tanítók és tanárok nélkül nincs jövője Magyarországnak, a magyar nemzetnek, mondta az emberi erőforrások minisztere a Klebersberg képzési ösztöndíjak átadásán. Balogh Zoltán hozzátette, határozott céljuk a tanári-tanítói szakma megbecsülésének növelése. Hangsúlyozta, a munkának nincs vége, az a küldetésük, hogy olyan utánpótlást biztosítsanak a tanári karnak, amely a jövőképet, a hivatás jelentőségét, az életpályát már látja maga előtt. Az ösztöndíjról szólva kifejtette, ez a támogatás végre hosszantartó és elegendő anyagi hátteret, biztonságot teremt az osztatlan pedagógus képzésben résztvevő hallgatók tanulmányainak idejére. Munkalátogatást tesz holnap Moszkvában Orbán Viktor. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője elmondta, a kormányfő a tervek szerint találkozik Vlagyimir Putyinnal is. A kormány szóvivő tájékoztatása szerint Orbán Viktor az orosz elnök meghívására utazik. Girószász András fontos célnak nevezte, hogy a tárgyaláson áttekintsék az elmúlt egy év gazdasági eredményeit. Tovább folytatódnak a titkos ellenzéki tárgyalások, hivatalosan egyetlen párt sem árul el részleteket arról, hol tartanak. Sajtóhírek szerint egyetlen vitás kérdés maradt, Gyurcsány Ferenc szerepe. Bajnai Gordon szövetsége nem akarja az ellenzéki listán látni Gyurcsány Ferenc nevét, a demokratikus koalíció viszont ragaszkodik ehhez. Ha nincs megegyezés, ismét borulhat a közös lista terve.
Gyurcsány Ferenc listás helye, és egyáltalán az, hogy hol indul a DK, melyik választókeretekben történik csere, az asztalon van.
Szigetvári Viktor, az Együtt PM szövetség társelnöke hétfőn elismerte, hogy az ellenzéki tárgyalások egyik nyitott kérdése Gyurcsány Ferenc helye a közös listán. A három baloldali párt egész hétvégén zárt körű titkos tárgyalásokat folytatott. Több internetes lap és az MTI is úgy értesült, hogy sikerült megegyezniük az egyéni képviselőjelölti helyek felosztásában, a közös miniszterelnök jelöltben és abban, hogy közös listát állítanak, viszont továbbra sem tudtak megállapodni Gyurcsány Ferenc szerepéről. Az MTI információi szerint egy lezáratlan kérdés maradt, az, hogy Gyurcsány Ferenc helyet kap-e a közös listán. A heti válasz pedig úgy tudja, elsősorban a Bajnai Gordonnal szövetséges PM politikusai fúrják Gyurcsány Ferenc előkelő országos listás helyét. Szigetvári Viktor hétfőn kijelentette, hogy amíg nincsen végleges döntés, nem árulnak el konkrétumokat.
Részletekben nem kívánok menni, e tekintetben abban sem kívánok önnek részletesen válaszolni, hogy az Együtt PM szövetség Gyurcsány Ferenc személyét illetően hogyan politizál.
Azt kívánják, hogy ne legyek a következő parlament tagja. Hát a demokratikus koalíció meg azt kívánja.
Ezt mondta Gyurcsány Ferenc szeptember elején, amikor kiderült, hogy nem csatlakozik az Együtt PM és az MSZP szövetségéhez, mert állítása szerint a szocialisták azt is kikötötték volna, hogy ő sem egyéniben, sem listán nem indulhat a választáson. Vagyis több mint 4 hónappal ezelőtt gyakorlatilag ugyanott tartottak az ellenzéki pártok, mint most.
Baj van, csávókáim? Na gyertek, üljetek le! Mondjátok meg, hogy mi a probléma!
Ezt még június végén üzente Gyurcsány Ferenc a baloldali pártoknak, mert akkor is felmerült, hogy őt és a pártját ki akarják hagyni az ellenzéki szövetségből. Végül meg is kötötte az MSZP és az Együtt PM a szövetséget, amiből a DK kimaradt.
Az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Gyurcsány Ferenc ezek után kezdett önálló kampányba, többször kritizálta az MSZP és az Együtt PM megállapodását. Pártja népszerűsége folyamatosan emelkedett, míg végül beérte Bajnai Gordonék pártszövetségét. Több hírportál is úgy tudja, a demokratikus koalíció tagjai nem engedik, hogy Gyurcsány Ferenc kimaradjon a közös baloldali listáról. Az Origó például azt írta, a DK-sok nem mennek bele, hogy pártelnökük ne szerepeljen a névsorban. Úgy tudják, ha nem lesz megegyezés, közös lista sem lesz, vagyis akkor mégis külön listákat állítanak a baloldali pártok.
A személyi kérdések mellett a programokról is egyeztetniük kell, vagy kellene a baloldali pártoknak. Már az MSZP, a DK és az Együtt PM is bemutatta a programját. Ezek között több ügyben jelentős eltérések vannak. Például olyan fontos témákban is, mint a családi adókedvezmények, a tandíj, vagy éppen a külhoni állampolgárok helyzete.
Munkát és kenyeret adunk mindenkinek, ez a baloldal víziója.
Töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt.
Haza és haladás, szolidaritás és Európa.
Az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM is meghirdette már a saját programját. Elképzeléseik több ponton is ütköznek egymással. A családi adókedvezményt például Gyurcsány Ferenc pártja megszüntetné, és teljes egészében családi pótlékká alakítaná át. Ezzel szemben az MSZP nemhogy eltörölné, hanem éppen ellenkezőleg kiterjeszteni a kedvezményt az alacsonyabb jövedelmű családoknak. Az Együtt pedig a magas fizetésűektől vonná meg a juttatást, azt azonban sem a szocialisták, sem Bajnai Gordonék nem tették egyértelművé, hogy kiket érintene ez a változás. Ugyancsak eltérőek az álláspontok a fizetős felsőoktatás ügyében. Az MSZP programjában tandíjmentességet ígér, míg a DK fizettetne a hallgatókkal, akár csak az Együtt, amely csak az első 6 fél évet tenné ingyenessé. Megosztja a baloldali pártokat a külhoni magyarok ügye is. Az MSZP felülvizsgálta korábbi álláspontját és megszavazta a kettős állampolgárságot. Az Együtt szerint mind a kettős állampolgárság, mind pedig a külhoni magyarok szavazati joga visszavehetetlen, míg a DK mindkettőt megszüntetné és elvenné. Az álláspontok több ügyben annyira távol állnak egymástól, hogy maga az MSZP frakcióigazgatója is arról beszélt decemberben, hogy szinte lehetetlen együttműködni Gyurcsány Ferenccel.
Vajon megsóznám-e csipetni sóval a fagylaltomat, hogy kiderüljön, hogy milyen együtt? Nehéz lenne. Tehát tartalmi alapon egyre nehezebb lenne tárgyalni.
A szocialisták elnöke pedig még a múlt héten is azt mondta, több ponton nem ért egyet Gyurcsány Ferenccel.
Az a 16 ponttal, amit Gyurcsány Ferenc meghirdetett például, és ha komolyan vesszük magunkat, majd erről is kell beszélni, akkor abban a 16 ponton már van számos olyan programpont, amivel például nem értek egyet.
Mesterházi Attila 2 nappal később azt mondta, kizártnak tartja, hogy ne tudjanak megállapodni a DK-val.
Kizártnak tartom.
Bajnai Gordon vasárnap este az ATV-ben megerősítette, tartalmi ügyekben is tényleges különbségek vannak a baloldali pártok között.
Mi attól vagyunk egy önálló párt, mert ez nem azt jelenti ez az összefogás, hogy mi beálltunk a szocialistákhoz, vagy beállunk a DK-hoz. Ezek önálló pártok, különböző nézeteket képviselnek.
Szigetvári Viktort arról kérdeztük, nem tartanak-e attól, hogy a DK programja végül felülírhatja az övékét. Az Együtt PM társelnöke azt mondta, Gyurcsány Ferenc úgysem lesz ehhez elég erős a parlamentben. Példaként a kettős állampolgárság ügyét említette.
Tudomásul veszük, hogy a DK-ben más gondol, de nyilván arra nem lesz parlamenti ereje, hogy ez befolyásolja.
Azt nem lehet tudni, hogy a most zajló tárgyalásokon melyik párt mennyit hajlandó engedni saját, korábban meghirdetett programjából.
Ugyanaz a program formálódik ma a baloldal házatáján, mint amely az első Gyurcsány korszak időszakában látható volt, ezt mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter hozzátette, a szocialista kormányzás alatt minden nyugdíjastól elvettek egy havi nyugdíjat, az ellátások folyamatosan elértéktelenedtek, a nyugdíj megtakarításokat pedig elherdálták, hiszen a befizetéseket külföldi kézben lévő magánnyugdíjpénztárakba játszották át, amelyek ebből extra profitot zsebeltek be. A nyugdíjasok létbiztonsága azonban veszélybe sodródott. Azt mondta, a Fidesz megvédi a nyugdíjakat.
Ugyanaz a Gyurcsány Ferenc diktálja a forgatókönyvet a bukott baloldalon, aki a nyugdíjasokat teljes létbizonytalanságba sodorta kormányzása időszakában, és aki a program hirdetéséből kiderül, akár arra is kész lenne, hogy az állami nyugdíjak csökkenjenek, vagy akár el is tűnjenek a magyar kifizetések sorából.
A Jobbik szerint állami otthon teremtéssel haza kell csábítani a külföldön élő fiatalokat. Z. Kárpát Dániel képviselő azt mondja, pártja tervei szerint egy néhány éves államilag támogatott bérleti díj után szinte beszerzési ára juthatnának hozzá a családok egy-egy lakáshoz, és a saját otthon elérésével csökkenne a kivándorlási kedv.
Jobbik, amikor hétvezér terve, munkahelyteremtési terve egyik legfontosabb ágaként egy átfogó otthonteremtési és bérlakásépítési programot munkált ki, az lebegett a szeme előtt, hogy a lehető legtöbb fiatalt, aki a kivándorlás gondolatával kacérkodik, olyan alternatívához juttassa, amely által itthon lehet maradni, és reális közelségbe kerülhet számára az önálló lakás, az önálló otthon megszerzésének esélye.
4 év börtönre ítélte a bíróság Újbuda volt szocialista frakció vezetőjét vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés miatt. A 2010 tavaszán kirobbant ügyben a Fidesz helyi szervezete egy videófelvételt tett közzé, amelyen szerintük az látszik, hogy Vízt János, szocialista politikus, több millió forint csúszópénzt fogadott el. Az ítélet nem jogerős.
Ez a videó buktatta le Vízt János MSZP-s politikust. Az egyik internetes portálon hozták nyilvánosságra, és az látható rajta, hogy a Szocialista Párt újbudai frakcióvezetője valakitől átvesz egy vaskos borítékot. Vízt János ellen 2010 májusában indult büntető eljárás. Az ügyészség szerint a politikus még 2007-ben egy ingatlan eladása kapcsán több millió forintot kért és kapott egy KFT-től. Vízt János korában az Újbudai Vagyongazdálkodási Bizottság vezetője volt, és a vád szerint egy önkormányzati üzlethelyiség eladásának fejében fogadta el a csúszópénzt.
Vízt János elsőrendű vádlott bűnös, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása büntettében.
A bíróság elsőfokú ítéletében, hivatali vesztegetés elkövetésében bűnösnek találta Vízt Jánost. 4 év börtönre ítélte, és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ezen kívül 2.200.000 forint vagyonelkobzást rendeltek el ellene. A döntést a bíróság azzal indokolta, hogy a tanúvallomások és a bemutatott okiratok is azt bizonyítják, hogy a volt szocialista politikus elkövette a bűncselekményt. A videófelvételt pedig szakértők is megvizsgálták, és hitelesnek találták.
A kép és hangtartalom szinkronitása végig megtartott, a képtartalomban manipulációra utaló ugrás nincsen. Elmondta, hogy a felek párbeszéde, szófordulatok logikusak, életszerűen következnek, egymásra beszélnek, és a hangsúlyok is természetesek.
Az ítélet nem jogerős. Az ügyész az ítélet súlyosbítását kérte. Vízt János tagadja a bűncselekmény elkövetését, politikai támadásnak tartja az ellene folytatott eljárást, és felmentésért fellebbezett. Az ügyben másodfokon a fővárosi ítélőtábla dönt majd.
Vészt János szocialista politikus ügye újabb bizonyíték arra, hogy a szocialisták kormányzása alatt tombolt a korrupció, áll a Fidesz közleményében. Azt írják, a 11. kerület korábbi szocialista vezetése a vádak szerint nyakig benne volt a kerületnek súlyos károkat okozó korrupciós ügyekben. Minden negyedik gyereket ért már internetes zaklatás a bűnügyi statisztikák szerint. Az igazságügyi tárca ezért előadás sorozatot indított középiskolásoknak, hogy felhívják a diákok figyelmét a világháló veszélyeire, és megtanítsák őket arra, hogy hogyan védhetik meg magukat.
Én nem érzem veszélyesnek. Én nem osztok meg olyan dolgokat, ami nagyon-nagyon kötődik az én magánéletemhez.
A fiatalok többsége nem érzi veszélyesnek a világháló használatát. Azt állítják, legtöbbször odafigyelnek arra, hogy mit osztanak meg például a közösségi oldalakon. Az egyik budapesti szakiskola igazgatója viszont azt mondja, náluk már olyan esetre is fény derült, amikor egy diákot drogkereskedők szerveztek be a világhálón keresztül.
A drogügyletekre zsarolták őt az interneten keresztül, ezt szerencsére a gyerek már egy bizonyos fázis után elmondta a bizalmi embernek, így be tudtunk avatkozni és ki tudtuk őt menteni ebből a helyzetből.
Interneten történő zaklatás egy nagyon erős tendencia.
Magyarországon minden negyedik gyereket ért már zaklatás az interneten keresztül, mondja az igazságügyi tárca államtitkára. Az internet nem felejt címmel azért indítottak programot, hogy a tudatos internet használatra tanítsák meg a fiatalokat. Március végéig az ország 30 intézményében több ezer tanulót szólítanak meg.
Ennek elsősorban az a célja, hogy a végén szembesítsük a fiatalokat azzal, hogy valójában jogsértéseket követtek el, valójában nem jól használták az internetet, illetve hány helyre tették ki korlátlan elérhetőségként a személyes adataikat, hányan találhatják meg innentől kezdve bármikor őket.
A program célja az is, hogy a fiatalokat meggyőzzék arról, hogy internetes zaklatás esetén érdemes felnőtt segítségét kérniük. Jelenleg ugyanis 90%-uk nem jelzi, ha ilyen helyzetbe kerül.
Nem szólnék senkinek, már nem érezném a fenyegetettséget, csak így interneten keresztül így nem érzem fenyegetőnek, hogy valaki rám ír.
A felnőttek nem nagyon vannak otthon így az internet világában, és ezért nyilván nem tudnak segíteni sokszor. Ezért fordulunk inkább velünk egykorúakhoz.
Ezen is szeretnének változtatni. Így a jövő tanévtől már a pedagógus továbbképzésnek is része lesz a közösségi médiával kapcsolatos ismeretanyag. Erre azért van szükség, mert a diákok 97%-a naponta 3,5 órát használja az internetet.
Tüntetők bénították meg Tájföld fővárosának közlekedését, a miniszterelnök és a kormány távozását követelik. Bangkokban már 2 hónapja tüntet az ellenzék a kormányfő ellen, mert a kabinet össze megpróbált keresztül vinni egy törvényt, amely amnesztiát adott volna a jelenlegi miniszterelnök bátyjának, akit katonai puccsal távolítottak el a hatalomból 2006-ban.
Így nézett ki a magasból Bangkok egyik fontos csomópontja, a Ratchaprasong kereszteződés. A kormány és a miniszterelnök távozását követelő tüntetők, akik magukat Népi Demokratikus Reformbizottságnak nevezik, több kereszteződést is elfoglaltak, megbénítva ezzel a 8 milliós főváros közlekedését. A demonstrálók blokád alá vették a kül- és a munkaügyi minisztériumot, ahonnan a dolgozók sietve távoztak a blokád hírére. A 2 hónapja tartó kormányellenes zavargások miatt előrehozott választásokat írtak ki februárra, de a kiélezett helyzet miatt ezt májusra akarja halasztani a kormány. Erről tárgyalt volna Yingluck Shinawatra kormányfő ma az ellenzékkel, akik viszont nem mentek el az egyeztetésre. Elemzők szerint azért nem, mert nem érdekük az előrehozott választás, mivel a felmérések szerint biztosan veszítenének. Az ellenzéki demokrata pártnak így nincs más eszköze a kormányváltás kikényszerítéséhez, mint a főváros megbénítása. Bangkok leáll, Tájföld újraindul, áll a tüntetők tábláján. Előrehozott választások helyett egy népi tanács felállítását és a kormány választások nélküli távozását követelik. Ez alkalommal sokáig maradunk, amíg el nem érjük a célunkat, mondja ez a tüntető, miközben takarókat gyűjt éjszakára a demonstrálók számára. A zavargásokban már 8-an vesztették életüket. A mostani akciót nem akadályozták meg a rendőrök. A kormány egyelőre nem alkalmaz erőszakot a tüntetőkkel szemben, akik állításuk szerint addig tartják blokád alatt a táj fővárost, míg a céljaikat el nem érik.
Adásunk előtt nem sokkal őrizetbe vették az írgázolót Budapesten a Liszt-Ferenc repülőtéren, jelentette be az igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor elmondta, csaknem 14 évvel a Leányfalun történt két kisgyermek halálát okozó baleset után az ír férfi megérkezett Magyarországra, és ezzel megkezdi 3 éves fogházbüntetését. Francis Tobin ügyében a magyar hatóságok 2002-ben hoztak ítéletet, de eddig nem kezdte meg a büntetését, mert Írországba utazott, és az ottani hatóságok nem adták ki Magyarországnak. Navracsics Tibor elmondta, az ír férfinak 2 feltétele volt, hogy külön cellát kapjon, és hogy naponta találkozhasson a feleségével. A miniszter hozzátette, Tobin már holnap kérheti, hogy büntetését Írországban folytathassa.
Az ír hatóságokkal való megállapodásunk alapján ez úgy néz ki, hogy január 17-én a délutáni órákban, amennyiben ő beadja ezt a kérelmet, amennyiben az ír hatóságok befogadják a szabadságvesztés büntetés letöltése iránti kérelmét, akkor január 17-én hagyja Magyarország területét, hogy Írországban folytassa a szabadságvesztés büntetését.
Az átlagosnál jóval több baleset történt ma az országban. A fővárosban egy ember meghalt, amikor teherautóval karambolozott egy kisbusz Óbudán. A Szabolcs megyei Hodászon pedig halálra gázoltak egy idős nőt. A megkérdezett pszichológus szerint a balesetekhez az időváltozás is hozzájárulhatott. Ilyenkor akár 20%-kal is emelkedhet a balesetek száma.
Teljesen összeroncsolódott az eleje annak a kisbusznak, amelyik egy teherautóval karambolozott reggel a Bécsi úton. A balesetben egy ember meghalt, a helyszínelés idejére teljes útzár volt a környéken. Néhány kilométerre innen, a Flórián térnél mentőautóval karambolozott egy személykocsi, amelynek vezetője megsérült. A nőt kórházba vitték. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon egy kis teherautó halálra gázolt egy idős asszonyt. A baleset egy bekötő útnál történt, ahol egy busz megálló is van. Az M5-ös autópályán Lajos Mizsénél a leállósávban hajtott neki egy alkatrészeket szállító kamion egy élelmiszerekkel teli teherautónak. Mindkét jármű vezetője megsérült, a kamion sofőrjét többszörös törésekkel vitték kórházba. Az M3-ason pedig ugyancsak a leállósávban rohant bele egy kamion egy személyautóba Gödöllőnél. A gépkocsiban 5-en sérültek meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba.
Változást az nehezen.
Birkei Pál pszichológus szerint a balesetekhez az időváltozás is hozzájárulhatott. Ilyenkor akár 20%-kal is emelkedhet a balesetek száma.
Utóbbi napokban ez a ködös idő valahol az embereket visszafogta a gyorshajtástól, hiszen a legtöbb baleset, ami történt, majdnem mindig gyorshajtás miatt következett be. Ma reggel kisütött a nap. Kisütött a nap, és akkor valahogy megváltozott az egész gép járművezetői magatartás.
A pszichológus azt tanácsolja, időváltozáskor az autósok az átlagosnál is jobban figyeljenek magukra, valamint a közlekedés többi résztvevőjére.
Magyar artista csoport lett a Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivál egyik nyertese. A zsűri 3 indulót jutalmazott Arany Pierrot díjjal, köztük a Lovas Akrobata produkciót bemutató Richter csoportot. A Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivál történetében először vehette át magyar artista arangos elismerést. A másik magyar versenyzőt, Simet Lászlót ezüst Pierrot díjjal jutalmazták.
Ezzel a számmal nyert a magyar artista csoport a Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon. A 4 tagú csapat az akrobatikus produkciót lovak hátán mutatta be, miközben az állatok folyamatosan haladtak körbe a porondon.
Azt mondják, hogy aki ezt az illatot egyszer megérzi, az nem tud tőle szabadulni. Hát erre én voltam a példa, és hál' Istennek most megszületett a gyümölcse.
Ifjabb Richter József, a csapat vezetője, jóformán a cirkuszban nőtt fel. Azt mondja, nagy elismerés az Arany Pierrot díj, amelyet csak részben köszönhetnek a kemény munkának.
Kell egy kis szerencse is hozzá, hogy az ember tényleg aznap maximálisat tudjon teljesíteni. Ugye itt a lovaktól is függ, akik állatok, tehát ők az ő részükről is kellett hozzá, hogy pont az a 2 nap, amikor pontoztak a zsűri, hogy akkor maximálisat tudjuk teljesíteni. Ilyen fesztivál teljesen.
A Richter család híres cirkusz dinasztia. Erről tanúskodnak ezek a fotók is. A legifjabb fiú azt mondja, örülnek, hogy ők az első magyarok, akik átvehették az Arany Pierrot díjat Budapesten. A négynapos fesztivál végén még két csapat kapta meg a legnagyobb elismerést, a német elefántakrobaták, valamint a kínai rúdakrobaták. A fesztivál szakmai vezetője azt mondja, a zsűri tagjai is a világ legnagyobb cirkuszaiból érkeztek.
Ezek az emberek nem mennek el akárhova. Az, hogy ide eljöttek ezek a szakmailag tényleg a legnívósabb cirkuszok igazgatói a világ minden tájáról, az Amerikai Egyesült Államokból, Kínából, Oroszországból. Ezek az igazgatók idejöttek, ez azt jelzi, hogy megbecsülik ezt a fesztivált, és tudják, hogy ennek mi az értéke.
A francia születésű világhírű Chris Cremu most először lép fel a budapesti nagycirkuszban. A zsonglőr nem vett részt a fesztiválon. Őt az eseményt záró gála ünnepségre hívták meg, amelyet adásunkkal egy időben tartanak, ahol átadják a díjakat is.
A cirkuszfesztivált végigkövette Szőlősi Csák Gedeon Gergely humorista, aki a mai gálaestről tudósít a helyszínről.
Köszöntöm a híradó nézőit innen a 10. Nemzetközi Cirkuszfesztivál záró akkordjáról, ami magyar szempontból nagyon jól sikerült, hiszen Simet László ezüst, míg a Richter lovas csoport pedig Arany Piero díjat nyert, akárcsak a Kezeli család elefántos csoportja, aki közül volt szerencsém egyet meglovagolni, természetesen az elefántok közül. Az elefánton amúgy nem voltam valami impozáns látvány, de aki ezt ugyanígy gondolja, annak jusson eszébe, hogy Karinti sem volt valami erős gyűrűn, legalábbis a Tanár úr kérem lovók a szerencs című írása szerint. Hogy lesz-e még szerencsénk ilyen jó cirkuszi produkciókhoz, az biztos, legalábbis ahogy az elhíresült cirkuszi mondat szól, mindig van másik.
Most jönnek a sporthírek Petrovics Mirei Andreával, utána pedig az időjárás jelentés, aztán Kék fény és Párizsi mentősök című francia sorozatot láthatják. Az este a 10 órakor kezdődik, szó lesz az ellenzéki egyeztetésekről is, a vendég Serén Gábor lesz, rögtön utána késő esti híradó várom önöket, viszontlátásra!